Vendégünk a stúdióban továbbra is Csaba László közgazdász egyetemi tanár, a telefonszámunk pedig 483-2626. Már itt is az Aréna stúdiójában többször beszéltünk arról, hogy a kelet-európai országok átalakulásában, és főleg abban, ami az elmúlt hónapokban látható Magyarországtól Lengyelországig, vannak közös vonások. Most ennek egy furcsa és különös értékelése jelent meg a Washington Postban egy mai értékelésben, ahol a szerző azt írja, hogy a kelet-európai államai, amelyek a demokrácia és a kapitalizmus új reménységei voltak, most egyre inkább egy orosz típusú modell felé csúsznak, egy olyan országot mutatnak be, vagy olyan országokat, amelyekben a kormányok gyengék, az intézmények átpolitizáltak, és terjed a korrupció, tehát hogy ahelyett, hogy Nyugat-Európa felé közelítenénk, inkább Oroszország felé közelítünk. Mennyire osztja ezt az értékelést?
Szerintem tipikus túlfogalmazás, ugye egy napilapban nagyon nehéz minden nap valami újt mondani, és ezért, hogyha van egy jelenség, akkor hajlamosak az ott dolgozók ezt mindig korszakhatárnak, vagy sorsfordulónak megjeleníteni. Most az kétségtelenül igaz, hogy ez a vélemény igazságtartalmától függetlenül terjedőben van. Múlt héten voltam Németországban egy konferencián, és ott ezeket hallottam, és a más amerikai és angol lapon én is olvastam már hasonló zenéjű, kicsengésű értékeléseket. Most úgy gondolom, hogy ez alapvetően egy felszíni jelenség. Tehát ugye azt a tény, hogy mondjuk Magyarországon, Szlovákiában, Lengyelországban erősödik a végrehajtó hatalomnak a szerepe, és van egy hajlam arra, hogy a kormányzat nagyobb feladatot vállaljon a gazdaság és a társadalom ügyeinek elrendezésében, mint korábban. Azért nem lehet egy kalap alá hozni azzal, ami Oroszországban történik, egyebek mellett azért, mert ezek transznacionalizált országok. Magyarországon mondjuk a tulajdon 40%-a külföldiek kezében van, a gazdaság működő részét a nemzetközi vállalatok adják, a magyar kivitelnek a háromnegyedét ők adják, ennek mindenféle következményei vannak, és ezért, ha egy kormány akarna, akkor sem tudna a széllel manőverezni. Oroszországban pedig pont fordítva van, ott az állam a meghatározó erő, az állam határozza meg azt, hogy ki a Gazprom vagy a másik harmadiknak a vezetője. Ez az úgynevezett oligarchák elleni küzdelem, Hodorkovszki ügy és mások, azok elég egyértelműen mutatták, hogy ugye ott egy olyan modell, egy államvezérelte modell alakult ki, és az a modell azt szerint osztja el a vagyont, hogy az államhatalomhoz milyen módon kötődnek, vagy nem kötődnek az egyes emberek. Na most ez egy egészen más működési mód, mint az, hogy egy piacvezérelte modellben az állam bizonyos feladatokat átvállal, vagy nem, vagy a kormányzati stílusban a kormányfőnek a szerepe, vagy a elképzelései adott irányban milyen.
Olvasva Washingtonból valószínűleg az látszott, hogy azt hitték, hogy ezek az országok belépvén az Európai Unióba túl vannak már mindenen, tehát nyugat-európai típusú demokráciák és piacgazdaságok, és most mondjuk éppen a magyarországi tüntetések kapcsán eszmélhetnek rá arra, hogy van egyfajta kiábrándultság a piacgazdaság, demokrácia intézményei iránt, és hogy bár itt vannak ezek az intézmények, nem biztos, hogy ugyanúgy működnek, mint működnek Nyugat-Európában, vagy az Amerikai Egyesült Államokban.
Ugye két észrevételem is van, ugye az egyik az, hogy hát persze az igaz, hogy nincs tökéletes gazdasági rendszer, és hogy változtatni mindig kell, de hát azt igazolni kellene, amit én ugye hallom csak gyakran, de nem hallottam még igazolni, hogy a mi problémáink azok specifikusan a kommunizmus örökségével, ezek a gazdasági ügyek azzal függenének össze. Hát amiről egész mostanáig beszéltünk, hogy a kormányzat és az állami vállalatok viszonya, a kormányzat és a nyugdíjasok viszonya, a kormányzat és az egészségügy viszonya, szabályozók és szabályozottak között. Ez tipikusan azok a viták, amik Németországban 1/4 százada vagy folynak, különböző eredményekkel. Ezt tökéletesen azonos, és ehhez képest ez egy teljesen másfajta társadalmi-gazdasági modell, ahol a kérdés az, hogy a 15 évvel ezelőtti privatizáció miatt börtönbe lehet-e küldeni a tulajdonost, hogy utólag ki lehet-e vetni mondjuk akár egy British Petroleum nagyságú vagy által is tulajdonolt vegyes vállalatra 1,5 milliárd eurónyi pótadót, mert az adóhatóság másként értelmezi a törvényeket, és bár az egyezményben nem ez van, ők ezt nem így látják. Ezt nem szabad összekeverni, ez két különböző minőség. És emiatt én azt hiszem, ráadásul azt is mondanám, hogy a magyarországi tüntetések, ugye, ha erről az évről beszélünk, akkor általunk ismert adatok, illetve a Statisztikai Hivatal, a Nemzeti Bank és minden adatszolgáltató szerint a reálbérek több mint 5%-kal, reálnyugdíjak is körülbelül 5%-kal nőttek. Ez nem egy, az infláció nem éri el a 4%-ot éves szinten. Ez nem az a helyzet, amikor azt lehet mondani, hogy a gazdasági helyzet olyan szörnyűséges, hogy a népek az utcára vonulnak. Egész más miatt, politikai, stílusbeli, értékbeli ügyek miatt vonultak az utcára. Én most nem a randalírozásról beszélek, hanem amire nem volt példa a magyar történelemben soha, hogy két számra békésen tüntettek valamilyen nem anyagi jellegű ügy érdekében. Ez egy egész más jellegű dolog. És ellenkezőleg én úgy látom, ez a jele annak, hogy Magyarországon érett demokrácia van, ahol az állampolgárok kifejezik a maguk gondolatait, így, úgy, amúgy. Van egy intézményi rendszer, amelyik a kisebb hibáktól eltekintve azért tudja kezelni ezeket a feszültségeket, tehát bizony az arra alkalmatlanná váló emberek előbb-utóbb kikerülnek a folyamatból, és azok a feszültségek, amik a felszínre jönnek, azok valami fajta megoldást nyernek. Nem mondom, hogy azonnal, nem is azt sem mondom, hogy mindig jó megoldást találunk rá, de a mederben van tartva, és nem önkényes külső beavatkozik egyik vagy a másik irányba. Tehát pont az a lényege, hogy míg Oroszországban az elnök személye továbbra is meghatározó, az elnöktől egyértelműen függő politikai és gazdasági szereplők között játszódnak le a feladatok, meg informális módon, mafia és más módon, gondoljunk a bankelnök helyettesének a lelövésére néhány héttel ezelőtt. Ezzel szemben a közép-európai országokban a szürke bürokratás, a személytelen szabályok határozzák meg, hogy mikor van dönt, mikor van választás, hogy ki kormányt alakítani, mennyi ideig marad a hatalomban. Tehát ez egy más modell, és ezt nagyon-nagyon veszélyes, hogy egybecsúsztatják. Nekünk, hogy egy olyan képet mutassunk magunkról, hogy most nem arról híres, hogy itt ér a legtöbb autó, hát ez csak éges.
Egyébként Franciaországban ég a legtöbb autó, még átlagnapon is.
Így van, így van, de azért az lehet, hogy az már annyira megszokott, hogy az ugye nem kerül be a világmédia figyelmébe. Ez legyen az ő kiváltságuk. Tehát én azt gondolom, hogy itt egészen más jellegű ügy van. Még Szlovákiára nézve sem tartanám indokoltnak ezt a fajta kelet-felé csúszásnak.
Igen, itt egyébként persze az értékelésekben nyilvánvalóan van egyfajta túlzás, hogy egybe mosnák Oroszországgal, de arra talán érdemes figyelni, ami az irányt veti föl, tehát hogy rossz irányba mennek a folyamatok, gondolok itt a korrupció terjedésére, ezt nemzetközi vállalatok vezetői is szóvá teszik, hogy az átláthatatlanság jobban jellemző a magyar gazdaság, mint néhány évvel ezelőtt is akár, tehát hogy az irány nem megfelelő, bár kétségúrja, mint Oroszország.
Én úgy gondolom, hogy a korrupció kutatás, főleg a Világbank tevékenysége miatt talán méltatlanul is az előtérbe került, és két dolog jut eszembe ezzel kapcsolatban. Ugye nemrég olvastam egy európai folyóiratban egy nagyon érdekes cikket, amelyik bemutatta, hogy mi van akkor, ha egy országban csak a korrupció ellen küzdenek, és egyébként a despotizmus összes többi eleme megmarad. A rendszer még úgy sem fog működni, mint korrupcióval. Ez volt ez egy matematikai modellnek az eredménye. A másik gondolat, hogy a korrupció kicsit, mint a házasságtörés, hogy könnyű feltételezni, de nehéz bizonyítani. És ezekben a korrupciós tanulmányokban, ugye sok esetben korrupció példájának hozzák fel azt, hogy valaki hálapénzt ad az orvosának. És korrupció, meg a, nem tudom én, mondjuk az Olaszországban ismert ügyek is, amikor milliárdos nagyságrendekben ugye vesztegettek meg állami hivatalnokokat, és kerültek börtönbe jogerős ítélet alapján azok, akik ezt végre hajtották, nem hogy feltételezték róluk, hanem ott ülnek benne a börtönben bizonyítás alapján, akkor nagyon szélesre tártuk a kapukat, akkor nem biztos, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk. Én azt hiszem, hogy az igaz, hogy Magyarországon az átláthatatlanság nőtt. Az is igaz, hogy sok esetben, főleg az állam közelében nem lehet átlátni, hogy mi az a logika, ami szerint a pénzeket osztják, és ezt ne kellene változtatni, de ez főleg átláthatóságra lenne szükség. De ez a magyar gazdaságnak egy töredéke. Mondjuk, ha én nem nyerem meg a pályázatot, ez nyilván engem jobban érint, mint a nemzetgazdaság egészen. A nemzetgazdaság egészen 81%-ban magán, és tulajdonban van, külföldi tulajdonban van, ott ezek a megoldások szerintem nem jellemzőek.
Köszönjük szépen, hogy elfogadtam meghívásunkat, Csaba László közgazdász egyetemi tanár.